A lágy hangok vonala. Rádió Bézs.
Kívánok mindenkinek, aki a Rádió Bézst hallgatja ezen a gyönyörű júniusi igazi nyári napon. A mikrofonnál 12 óráig Nagy Ibolya.
Get enough to eat. Wanna shoot.
És ha úgy döntenek, hogy velünk töltik ezt a két órát ezen a délelőttön, akkor hallhatnak majd egy 10 éves évfordulóról, a virtuális enciklopédia, a Wikipédia ünnepli jubileumát a napokban, azután pedig arról is beszélünk majd, hogy a hétvégén nagykövetek főznek a budapesti Kazinczy utca kellős közepén. Közösségi vacsora zárja ugyanis vasárnap a 8. Judafest utcafesztivált. A tegnap megnyílt 86. ünnepi könyvhét kapcsán pedig arról, hogy a könyvfesztivált is magyar találmány, majd hogy szavazás indul az év fürdője címért. Önök is dönthetnek például arról, hogy kedvenc fürdőjük az év fürdője lesz-e, netán az év feltörekvő fürdője, vagy éppen a helyiek kedvenc fürdője. S mire idáig érünk időben, reményeim szerint itt lesz már ma délelőtti vendégem is, Katona Csaba történész, akivel történészi pályáról, Balatonfüredről, az első fennmaradt magyar női erotikus napló tulajdonosáról, Slachta Etelkáról beszélgetünk. Paddy Géza hangmérnök kollégám nevében is kellemes rádiózást kívánok.
Talk, I'm on the phone, but now, baby,
A vonalban már is Agnes Szilárdot köszöntöm, akitől megtudhatjuk, hogy vajon lesznek-e záporok, zivatarok, felhőszakadás, mennydörgés, villámlás, csattogás ezen a hétvégén, illetve a jövő hét első két napjaiban. Jó reggelt kívánok, Szilárd!
Jó reggelt kívánok, és határozottan a kedves hallgatóknak is, meg határozottan valamennyiüknek, hogy az jusson eszünkbe, hogy van itt maga felsorolt, hogy felhőszakadás, meg ilyesmik is voltak benne, hogy lesz-e. Nem lesz egyébként, abszolút nem valószínű, hogy a hét végén legyen. A jövő hét elején úgy kettől körülbelül már megnő az esélye, hogy ilyenek is előforduljanak. De gondoljunk rá, hogy ezeknek az átlagos kiterjedése olyan 10 kilométer viszintesen, és az átlagos élettartama olyan mondjuk 30 perc, és előtte időben, valamint előtte vagy mögötte télben gyönyörű derűs idő van, várható, méghozzá olyan nagy határozottsággal, hogy azt kell mondjam, hogy lesz. Tehát nem sok kétség maradjon, ne sok kétség maradjon önökben, hogy hová menjünk a hétvégén. Hát testadra. Nem tudom, melyik strand van nyitva, melyik nincs, van olyan, amelyik tudom, hogy nincs, de hát biztos van olyan is, amelyik nyitva. A napsütés ereje az nagyon kellemes, nagyon erős délben, akár túl erős is tud lenni, de ne zavarjon senkit. Egy-egy zápor előfordult ugye az elmúlt délután, az éjszakán, meg az zivatar is, különösen a meccsektől délre, de hát máshol is volt az országban. Ez hozzátartozik a nyárhoz, és kedvtől ismét nyár következik hosszú időn keresztül, tehát nagyjából egy héten keresztül nagy bizonyossággal kánikula jön, ami ugye azt jelenti, hogy a napi maximum hőmérséklet 30 vagy 36 fölött értéket ér el, és most ilyen hét következik.
Nyár van.
Derűs napot.
Önnek is derűs napot, köszönöm szépen. Viszont hallásra.
A lány szóba se szólt, valaki kérdezte. Azt hiszem, a lány akkor se szólt, zavar a csend.
Ma már el sem tudjuk képzelni az életünket az internet nélkül, pedig nem is olyan régen megvoltunk még nagyon is jól nélküle. 10 évvel ezelőtt került fel a 10.000. magyar szóki cikk a virtuális enciklopédia magyar változatára, a Wikipédiára. A bejegyzés tartalma és a lexikon között ugyan semmilyen kapcsolat nincsen, de talán mégis érdekes lehet, hogy mi volt az első szó, ami megjelent a magyar Wikipédián. Ez egy francia szó volt egyébként, remélem jól ejtem, mert nem vagyok franciás. Guasnak kell ejteni. Ez művésztempera, ezt jelenti magyarul, egy vízfestési technika, ez a festészetben használatos, ugye, és ennél a festésnél az a lényeg, hogy a vízfestékhez különböző kötőanyagokat adnak, enyvet, tojásfehérjét, mézet és egyebeket, és így a festék átlátszatlanná válik. Fedőfestékként alkalmazzák, mivel több réteg festhető egymásra, és a színek keveredése nélkül lehet ezt a technikát használni. Maga a szó egyébként olasz eredetű, a guazzo vízfesték szóból ered. Az enciklopédia adatai szerint a magyar változatban ma már 310.038 tartalommal rendelkező szócikk található. A teljes adatbázishoz képest ez persze szinte semmi, hiszen a teljes adatbázist ugyan nagyon nehéz nyomon követni, de körülbelül 30 millióra tehető, hogy mennyi szócikk található benne. Annyi pedig egészen bizonyos, hogy a 10 milliómodik szócikk már több mint 7 éve fölkerült a Wikipédiára. A mai formája egyébként 2001. januárjában született meg, a magyar változat pedig alig 8 hónappal később, 2001. szeptemberében indult el.
Hey, hey.
Tegnap nyílt meg az 86. ünnepi könyvhét Budapesten, több helyszínen is, és vidéki városokban. A Vörösmarty téren hétfőig több mint 200 kiadó várja kínálatával az érdeklődőket, és az idei könyvhétre ez is érdekesség, mintegy 326 könyvet adtak ki, és rengeteg sok gyerekprogram és gyerekkönyv is lesz Budapesten, és a vidéki helyszínek mellett Kolozsváron is. Egyébként tudták, hogy magyar találmány a könyvhét is? 1929-ben volt az első. A könyves szakma egyébként nagyon nagy múltra tekinthet vissza, mert az első szerveződése a Pesti Könyvvárosok Grémiuma 1795-ben volt. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnevezést 1968-tól használják. A Pesti Könyvvárosok Grémiumának vezetősége 1927. június 5-én Pünkösd vasárnapján éppen Lilafüreden ülésezett. Ekkor Subka Géza régész, művészet, történész, író és szerkesztő felállt azzal az ötlettel, hogy ő bizony szeretne egy könyvfesztivált szervezni, de nem csak hogy felállt, hanem a pontos terveket is odaadta a Grémiumnak. Subka ekkoriban a Literatúra, Irodalmi és a Korvina könyves folyóiratot is szerkesztette. A könyvek, illetve az olvasás népszerűsítését már akkor úgy képzelte el, hogy a megnyitón, illetve a jeles esemény kezdetekor jelmezesek és kürtös heroldok hirdetik a könyvművészetét. A szerzőket pedig egész egyszerűen a kiadókkal együtt kiültette volna standokra, mégpedig minden távolságtartás nélkül, csak úgy lazán, ingújban. Ezt az útmutatást 1972-ben Debrecenben meg is valósították, és valljuk be, ma már valóban mindenhol ez a lényeg. Közelebb a könyvekhez, közelebb a szerzőkhöz. Az első ünnepi könyvhét 1929. május 13 és 20-a között volt. A megnyitón Klebelsberg Kuno kultuszminiszter beszélt, és mások mellett Babits Mihály is felolvasott a műveiből. Közösségi vacsora zárja vasárnap a 8. Judafest utca fesztivált a budapesti Kazinczy utcában, ahol az egyik fogást a lengyel és az izraeli nagykövet együtt készíti majd el a helyszínen. Lengyelország és Izrael budapesti nagykövete közösen készít majd egy fogást a vacsorához, amelyhez aztán a Kazinczy utcában fölállított óriási asztalnál lehet majd jelentkezni, és ott is lehet ezt a finom vacsorát elfogyasztani. A vasárnapi ingyenes fesztivál díszvendége Lengyelország, a rendezvény alcíme pedig Lengyel zsidók, zsidó lengyelek. Ha elmennek koncertekre, természetesen lengyel koncertekre ülhetnek be, és megkóstolhatják a lengyel konyha különleges ízeit is. A kőleves gasztroszínpadon közös főzősóval készül a lengyel sztárséf, Malka Kafka és Mauntner Zsófia, de lesz itt majd a Rosenstein étteremnek szakácskönyv bemutatója, illetve kóstolókat és interaktív kalácsütést is rendeznek. A Kazinczy utcát majd teljes hosszában lezárják, hogy az előbb is említettem, az autók helyét pedig szabadtéri színpadok, kirakodóvásár, tudásvásár és a zsidó kultúrához kapcsolódó izgalmas programok is és megállók is várják, például ilyenek, hogy kalligráfiai fejtágító, instant nyelvtanfolyamok, mozisátor. Fellép majd ezen a rendezvényen Heili Gábor és Gubás Gabi is.
Be misunderstood, but it doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. It all comes down, and you will not be found. When it's over, it's all over. Even if I make a sound, by the beautiful and good in this city, none of it was planned. Take me by the hand, just don't try and understand. Trying to be misunderstood, just a product of my childhood. And still I find myself outside. You can't say I haven't tried. Perhaps I tried too hard. I won't apologize or justify your lies. Come find me
take me by the hand. Just don't try and understand. Can't forgive, sorry to say. You don't know you're guilty anyway. Isn't it funny how we don't speak the language of love?
A Rádió Bécst hallgatják, a mikrofonnál Nagyi Bolya. A Balaton történetét kutatva bukkant rá az első fennmaradt magyar női erotikus naplóra, amely bemutatja egy 19. század közepén élt lány gondolat és érzelemvilágát. Slakta Etelkáról, Balatonfüredről, a professzionátus pillerekről, és ha időnk engedi, még a serfőzés történetéről is beszélgetünk majd Katona Csabával, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársával, aki amellett, hogy kutat és publikál, még a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont kommunikációs referensi feladatait is ellátja.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, that I wanna see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said
there ain't no way to have fun, son.
Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me.
She said that ain't no way to have fun.
Katona Csabát köszöntöm a stúdióban, szép jó napot kívánok ebben a jó nyári melegben.
Tisztelettel köszöntöm én is önöket és a kedves hallgatókat is.
Az a jó, most Balatonfüredről meg Slakta Etelkáról fogunk beszélgetni, de éppen úgy tudom, hogy tegnap is a Balaton partján volt. Változott a világ, amióta utoljára látta a nagy vizet, a kék vizet.
Hát ahhoz képest semmit nem változott, mert ugye egy hónappal korábban voltam korábban. Ilyen mértékű fejlesztés, hogy egy hónap alatt fejlődés következett volna be, nem volt példa, de ez nem is olyan nagy baj.
A kutatási területe az ugye a 19.-20. századi művelődés és társadalom történet. És ezen belül is leginkább a reformkor és környéke érdekli önt, és ennek kapcsán pedig a nagy kedvenc, az úgy olvastam legalábbis az életrajzában, hogy Balatonfüred. Miért lett Balatonfüred a kedvenc?
Némiképp tágítanám az időkört, tehát azt mondanám, hogy a reformkortól az első világháborúig terjedő időszak. A történettudományban van egy ilyen fogalom, hogy hosszú 19. század. Itt arról van szó, hogy nem a matematikai eszközeivel mérünk egy-egy korszakot, hanem egy kulturális gazdasági egységként. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen a reformkortól az első világháború végéig számítjuk a hosszú 19. századot, illetve más történészek szerint pedig a francia forradalomtól, tehát egy ilyen modern, premodern kor. Ami Balatonfüredet illeti, hát tulajdonképpen ennek nagyon érdekes előzménye van. Ugye, nekem is megvolt a Balaton élménye, mint mindenkinek Magyarországon, azt gondolom fiatal korában.
És a retro Balaton élmény, gondolom.
Természetesen igen, tehát ugye a 70-es, 80-as években előbb gyerekként, majd pedig hát siheterként töltöttem ott az időt, és nekem is az jutott, ami másnak, tehát a hek, a vízport, a vízibicilli, NDK-s turisták, így van. De ez önmagában ugye nem indokolta volna, hogy foglalkozzak, főleg nem a 19. századi történelmével, hanem tulajdonképpen itt engem kettős hatás ért. Az egyik az volt, hogy felvételiztem a Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre, történelem szakra, és azon a nyáron, amikor fölvettek, tehát már megvolt már a felvételi a zsebembe, de még nem kezdődött el, akkor nekem a kezembe került Eötvös Károly Balatoni utazás című munkája, helyesebben utazás a Balaton körül című munkája, és ezt a túrát, miután nagyon tetszett a könyv, többé-kevésbé teljesítettem ezen a nyáron. Természetesen már modernebb eszközöket igénybe
véve. Mi volt ez a túra, a korabeli túra? Honnan indult, hová lyukadtak ki?
Körbejárták a Balaton kenesétől, és az egész arról szólt, hogy Eötvös, aki Dunántúli vagy, ahogy ő mondta, túl a dunai ember volt, a erdélyi barátainak akarta megmutatni, méghozzá nem is akármilyen barátainak, hogy milyen gyönyörű ez a Balaton. És valóban körbe mentek, illetve ezt a túrát aztán meg is ismételték, de nem is ez igazán érdekes, hanem hogy ezt leírja. Tehát tulajdonképpen egy igazi eötvösi anekdota füzér ez a kötet, ami fölhívja a figyelmet a Balaton kulturális értékeire, a természeti kincseire. A szöveg ma már egy picit talán nehézkesebben olvasható, de hát ezzel együtt a tartalma az nagyon is a ma emberéhez is szól. És engem ez eléggé inspirált, és ennek során más szemmel kezdtem el nézni a Balatont, felkerestem a helyszíneket, amikről Eötvös írt, már ami még megvolt, például az épületeket tekintve. Majd pedig, amikor a egyetemet elkezdtük, akkor rövidesen egy olyan órát vettem föl, nem kötelező órának, ami kifejezetten a fürdőkultúrával foglalkozott, Kósa László tanár úr órája. Ez az óra nekem nagyon megtetszett, és hát innen már össze lehet rakni a dolgokat. Balatonfüred, mint a Balaton egyik legnagyobb, sőt az egyetlen olyan fürdője, amely lényegében a 18. századig, vagy még régebbre visszamegy, illetve a fürdőkultúra találkozása. Így kezdődött az én érdeklődésem.
És ez nem mindennapi érdeklődés, mert ugye ez a könyv, ami tavaly került a könyvesboltokba, aminek az a címe, hogy Professzionátus Pillerek, arcok és történetek a Balatonfüred múltjából. Ez nem a szokványos nagy legendákat dolgozza fel, hanem inkább a hétköznapi emberek életével foglalkozik.
Ugye ennek tágabb megközelítésben azt tudom mondani, hogy a történettudomány valamikor, amikor elkezdett mond professzionális tudományként létrejönni, akkor ugye alapvetően arra koncentrált, hogy föltárja a régi időkből fönnmaradt adatokat, és döntően esemény és politika történettel foglalkozott. Nagyon sokáig ez volt a fő csapás irány. Aztán főleg angolszász irányból, Amerikából, ezt a Franciaország felül is, megérkeztek egyéb kutatási irányzatok, nevezetesen azok, amikor egy történész már nem arra figyelt, hogy milyen háború tört ki, mikor ért véget a béke, melyik politikus mikor mit csinált, hanem elkezdtek koncentrálni más területekre, így például a hétköznapi élet történetére. Elsőre talán jelentéktelennek hat a dolog, de azért, ha meggondoljuk, hogy a mindennapi életnek az apró rezdülései, azok sokkal inkább befolyásolhatják egy-egy ember életét, főleg békeidőben természetesen, mert ugye egy háború mindent fel tud dúlni. Nagyon egyszerű példával élek, általában ezt szoktam fölhozni, ha megkérdezek valakit, hogy mikor volt az egyébként világtörténelmi jelentőségű daytoni béke pontosan, általában nem tudják megmondani. De mondjuk a Trapper Farmerre meg a Túró Rudira mindenki emlékszik. Nem azért, mert az világtörténelmi mértékkel jelentősebb dolog volt, hanem mert az adott kádári hétköznapokat élő magyar ember életét ez jobban befolyásolta.
És jobban is érdekli talán az embereket, viszont ezt a tudományos világ nem biztos, hogy kellő, hogy mondjam, csak súllyal kezeli, hanem inkább azt mondják rá, hogy ez egy populárisabb rész, és ezzel talán nem érdemes annyira foglalkozni.
Vannak ilyen vélemények, ugye, tehát nincs olyan, hogy egységes történész vélemény. Igen, akadnak olyan kollégák, tagadhatatlanul, akik úgy vannak vele, hogy ez csak játék. Ezt nem szabad komolyan venni. De ma már azt gondolom, hogy a szakma döntő többsége, sőt ezt kimerem jelenteni, már rég túllendült ezen a nézeten, tehát ezt ugyanolyan súlyú tudománynak lehet tekinteni, sőt azt gondolom, hogy jogos, hogy annak tekintik. Az, hogy valami tudományos-e vagy nem, az döntően nem a témán múlik, hanem azon, hogy hogyan nyúlunk hozzá. rögtön hozzátennék még egy dolgot, hogy ma már, és ezt mindig mindenhol igyekszem elmondani, azért a történésztől elvárható, hogy ne csak a szakmát tudja megszólítani. Gondoljunk bele, hogy mi az akadémián közalkalmazottként dolgozunk, tehát ha nem tudunk úgy írni, hogy az ne csak a szakmának szóljon, idézőjelben a csak, akkor joggal teszik fel a kérdés, hogy kérem szépen, mivel szolgáljuk mi a közt. A történelem az pedig azt gondolom, hogy egy olyan téma, amit nem minden elemét, mert mondjuk egy szorosan vett gazdaságtörténeti dolgot nem biztos, de számos olyan elemét, lásd hétköznapok története, meg lehet írni úgy, és meg is kell írni úgy, hogy meg tudjuk szólítani az utca emberét vele.
Ezt fogjuk mi most tenni az elkövetkezendő időben, Katona Csaba történésszel. Hamarosan megtudjuk azt is, hogy kik azok a professzionátus spílerek.
Got to be public enemy number one, running and hiding from every American lawman's gun. They used to laugh about dying, but deep inside them they knew that pretty soon they'd be lying beneath the ground together, pushing up daisies to welcome the sun and the morning dew. Reliable information, a federal deputation laid a deadly ambush. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on them. Bonnie and Clyde lived a lot together.
Balatonfüred 19. századi múltjáról egyfajta ilyen idealizált kép él az emberekben. Bennem is bevallom, hogy nagy hazafiak, híres költők, írók találkozó helyeként szokták említeni, kifinomult fürdővárosként ismeri a nagy közönség. A valóság ezzel szemben, legalábbis, hogyha elolvassuk ezt a tudományos igényességgel megírt munkát, a Professzionátus Spílerek című könyvet, ami Katona Csaba munkája, akkor egészen más Füred rajzolódik ki a szemünk előtt. Kik voltak a professzionátus spílerek?
Úgy mondanám, hogy egy egészen más Füred is. Tehát ugye előjáróban le kell szögezni, hogy a történettudomány lehetőségei korlátozottak. Tehát, hogyha bárki abba az illúzióba ringatja magát, hogy rekonstruálni tudjuk a múltat,
Azt nem lehet.
Azt nem lehet, ez természetesen lehetetlen. A történész munkája az olyan, mint a helyszínelői, hogy megpróbálja feltárni azt, ami valamivel korábban történt, csak nem egy napja, két napja, három napja forró nyomon, hanem hát az szerint, hogy milyen korszakkal foglalkozik, ugye jóval régebben fönnmaradt források alapján. És ugye a történeti forrásnak számít minden, akár egy épület is, akár egy fénykép is, és ezeket viszont a legtöbb esetben nem tudatosan azért keletkeztették, hogy az utókor tájékoztassák, hanem hát az emberek írtak, leveleztek, fényképeztek, bármit csináltak. Most ezt csak azért mondanám előjáróban, hogy hogyan is jöttek elő a spillerek. A következő helyzet, hogy van egy történeti helyzet, mondjuk a 19. század első felének derekának Balatonfüredét, és ezekről aztán keletkeztek különféle leírások, de általában véve mindenki azt a részt emelte ki belőle, ami számára érdekes volt. Teszem azt a fürdőhelyi propaganda nyilvánvalóan a pozitívumokat. A romantikus lelkű hazafiak azok természetesen az, hogy ott nyaralt Kossuth Lajos, vagy ott nyaralt Deák Ferenc. Most, ha ezeket az elemeket kiragadjuk az egészből, és csak ezt mutatjuk meg, szükségszerűen egy torzképpel találkozunk. Tehát az, hogy ott voltak a hazafiak, az, hogy a reformkor legjobb gondolkodóinak a gyülekező helye volt, ez nem vitatható.
Fantasztikus irodalmi érettel hozzá.
Így van. De nem csak erről szólt. Tehát az egész ott kezdődik, hogy hogyan kerültek oda a spillerek, és kik ezek.
Én ezt úgy tudnám lefordítani egyébként, de javítson ki, hogyha rosszul tudom, ez a professzionátus spillerek, ugye egy profi játékosok.
Profi játékosok, de konkrét szövegkörnyezet, honnan kiragadtam, az profi hamiskártyások, profi szerencsejátékosok, ezt akarja. Ők pedig úgy kerültek oda, hogy mint minden fürdőhely, ekképp Balatonfüred is eredendően gyógyfürdőhelyként indult, és kicsit meglepően fog talán hangzani, de Balatonfüred vonzerejét nem a Balaton adta meg, mint fürdőhely, hanem a gyógyvíz, a savanyú víz, ami onnan fakadt. Uh-huh. Tehát az föl sem erült még a 800-as évek elején, hogy valaki belemenjen a vízbe, ha valaki mégis megtette, mint teszem azt a maga korában extravagáns személyiségnek számító Veselényi Miklós báró, hát az szenzációnak számított, vagy legalábbis bolondnak nézték. És ezek a gyógyhelyek aztán ugye magukkal hozták azt, hogy az oda gyógyulni menő emberek kiszakadtak a hétköznapi élet forgatagából. És ahogy a feudalizmusból a polgárság felé hajlott át, a polgári társadalom felé hajlott át a magyar társadalom, és mint hogy minden más, kialakult a tudatosan pihenésre fordított szabadidő, ide mentek az emberek, és immáron nem annyira gyógyhely, mint inkább üdülőhelyként, pihenőhelyként tárgyasult minden fürdő, nem csak Füred. Az emberek oda mentek, jól akarták érezni magukat.
Kicsit elengedték magukat, ahogy ez szokás most is.
És ez nagyon lényeges dolog, ugye erre szokták azt mondani, hogy mennyivel könnyebb, bocsánat a kommersz példáját, este pityókással hazamenni egy olyan helyen, ahol alkalmi szomszédaim vannak, és nem látja a szomszéd Mari néni, aztán másnap elmondja az egész háznak, ugye? Tehát tulajdonképpen egy idő után már nem gyógyulni ment az emberek többsége, hanem szórakozni. Ennek pedig két formája volt, a legális és az illegális. A legális az lehetett egy bál, egy séta, egy csónakázás, egy kirándulás. Hát az illegális meg bele tartozott két nagyon kemény dolog, a hamis játék, hamis kártya és a prostitúció. Ez viszont azt is jelentette, hogyha erre igény volt, már pedig volt, akkor ugye meg kellett jelentetni úgymond a szolgáltatóknak is. Tehát nem véletlen, hogy már reformkorban például a pest-budai prostituáltak, azok elindultak nyaranta Balatonfüred felé, hiszen a kereslet-kínálat kiegyenlítette egymást. Most ez már azt mutatja önmagában, hogy tulajdonképpen a társadalom szinte minden eleme megjelenik ilyenkor a fürdőn, és ilyen értelemben pedig a fürdőhely nagyon érdekes történeti vizsgálatra ad lehetőséget. Ugye Szegfű Gyula, a 20. század zseniális történésze fogalmazott úgy a magyar társadalomról, hogy mindannyian elkülönöző zsombékokon ülünk. Mert máshol ült a nemes, máshol ült a kereskedő réteg, máshol ült a polgár, viszont a fürdőhelyen, ahova mindenki fürödni ment, és a fürdő igyekezett mindenkit az egyenlően fizetett pénz fejébe egyenlő szolgáltatásokkal ellátni, ezek a társadalmi rétegek, ezek a zsombékok közelebb kerültek egymáshoz, tehát tulajdonképpen egy fürdőhelyen a különféle társadalmi konfliktusok, mint egy ilyen laboratóriumi mikroszkóp alatt egy csőben vizsgálható, és sokkal jobban megragadható. A spílerek. A cím az konkrétan egy 1841. évi esetből származik. Két úriember, tegyük idézőjelbe az úriembert, leül kártyázni. Úgy hívják az egyiket, hogy Román János, a másikat pedig úgy hívják, hogy Prodanovics Dániel. És ezek ketten kártyázván az egyik, nevezetesen Prodanovics, elnyeri a másiknak szinte minden pénzét, aki pedig megígéri neki, mármint a vesztes fél, hogy ő pedig ezt ki fogja fizetni. Igen ám, de közben hírét veszi Román, hogy Prodanovics nem más, mint egy profi hamiskártyás, aki általában Pesten űzi ezt a mesterséget nyaranta Balatonfüreden. Másnap a sétányon találkozván Prodanovics kéri az adósságot, Román pedig közli vele, hogy megtudtam, hogy te hamiskártyás vagy, nem fizetek neked. Itt történik a konfliktus, ugyanis a sértés nagy nyilvánosság előtt hangzik el, Prodanovics pedig megfogja Románt, és egyes források szerint, hát ágyékon, más források szerint farba rúgta, amit biztosan tudok mondani, hogy ezt én nyugodtan tökönrúgásnak merem nevezni.
Innen folytatjuk hamarosan, és megtudhatjuk majd később azt is, hogy ki volt a nemzet bárója, aki már életében legenda lett Füreden.
sokszor átitat veled újra a múlt. Annyiszor felkavar, repülj velem, s higgyél nekem, s ígérem tiéd mind, mire vágysz, szállj a végtelen felé. Lásd a csillagok közt egy újabb csillagét, de nincs határ, s nincs esély, hogy egyszer véget ér. Most, hogy itt a perc, ne siessd el, sokszor képzeltem el, repülsz velem, s hiszel nekem.